Jó napot kívánok! Messzelátunk mai adásában ellátogatunk a Nagymágocsi Károlyi kastélyba és parkjába. Megcsodáljuk a főúri épület mögött kialakított tórendszert, beszélgetünk a horgász lehetőségekről, versenyekről, szó lesz a Szent Alajos templomról, majd utunkat a Felicián atya helytörténeti gyűjteményben zárjuk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. Nagymágocs községet Csongrád, Csanád vármegye északkeleti részén a Szentesi járásban Orosházától néhány kilométerre találjuk. Megközelíthető közúton, a szomszédos nagyobb városokkal jó minőségű kerékpárutak kötik össze, és itt halad keresztül az országos kéktúra útvonal alföldi szakasza is. A település történetéről, a térség turisztikai lehetőségeiről, vendégváró elemekről Szebellédi Endre polgármestert hallják.
Nagyon kiterjedt kulturális gyökerekkel rendelkezik egyébként ez a terület, amelyet körbeölel maga a romantika, történelmi romantika. Meg kell említeni a Károlyi grófi családnak az életét, illetve munkásságát, amelynek köszönhetően újra betelepítésre került Nagymágocsnak a területe, mert annak idején ugye a török megszállás korában a tatárok, mint segédhad, pusztították el Nagymágocs területén lévő falvakat, akkor azok ilyen kis halászfalvak voltak, mert akkor még hajózható volt a Mágocsér, amely körbe öleli északról a településünket, ma már sajnos ez csak egy csatorna, és utána pedig az osztrák-magyar monarchiának volt egy olyan gazdaságfejlesztési politikája, hogy ugye különböző nemesi vagy grófi családok számára biztosított itt területet, illetve feladatot, és Nagymágocs akkor még Magócs néven betelepítésre, újra telepítésre került, és akkor indult el itt egy olyan mezőgazdasági tevékenység, amely a mai napig meghatározza, nyilvánvalóan ugye a jó termőföldből adódóan a településünknek a körülményeit, illetve a jelenét.
Turizmus szempontjából Nagymágocsnak milyen erősségei vannak, milyen lehetőségeket érez polgármester úr, amit még ki lehetne használni a településen, vagy a település környékén?
Sajnos a Délalföld nem tartozik a kiemelt turisztikai térségek közé. De a helyi önkormányzatokkal, tehát települési önkormányzatokkal mi igyekszünk egyébként tenni azért, hogy felfedezzék a mi térségünket. Látva és ismerve azt, hogy mik a turisztikai igényei a magyar lakosságnak, azért kevésbé tudunk versenyezni a már kialakult térségekkel, viszont ez a délalföldi rész, ez a Szentes-Orosháza vonal, ez egy olyan békés, olyan természetközeli vidék, hogy aki kicsit a nyugalomra, a csendre vágyik, és eljön ide, és ezt megismeri, biztos, hogy jól fogja magát érezni. Tehát lehet, hogy nekünk nincsenek ötcsillagos akvahoteljeink itt a térségben, de mégis egy családközpontú és tényleg a nyugalmat magában hordozó erőforrásaink vannak, turisztikai erőforrásaink, amit egyébként most már megemel, könnyebben elérhetővé tesz, hogy a kerékpárút is kiépítésre került a 451-es főút mellett, Orosházadrekegyház között.
Milyen turisztikai szegmest tudna megszólítani ez a vidék?
Akár a családok számára is ez egy csodálatos terület, és mondjuk, ha valaki ellátogat a térségünkben egy hétre, és hogy körbe kerekezik, és nem egy helyen száll meg, hanem így mindig csillagtúra jelleggel, akkor föl tudja fedezni itt a térségünket. Tehát nekünk ez ad óriási nagy lehetőséget, meg erőforrást, hogy amellett, hogy ez egy, tehát a makrotérségként tekintünk erre a viharsarokra, akkor felfedezzük azt, hogy a különböző kis mikrotérségek mennyire eltérnek egymástól is. Tehát itt, aki ide eljön, az ki tud kapcsolódni, és emellett azért így ez a kulturális történelmi erőtér is magába tudja szippantani. Nagymágocs az országos kéktúra útvonalon helyezkedik el, és az uradalmi épületben kialakításra került egy 13 férőhelyes szálláshely is, háromszobás szálláshely. Azok a környezeti értékek, amik itt rendelkezésre állnak, környezeti természetértékek, ezeknek a megismerése véleményem szerint mindenkinek egyfajta attrakciót jelent, tehát turisztikai attrakciót. Úgyhogy ahogy mondtam is, hogy itt térségi szempontrendszer alapján tudunk egyfajta turisztikai szolgáltatást biztosítani vagy kínálni.
A település kulturális program kínálatát több rendezvény színesíti. Az augusztusi Operett Gála mellett falunapra, templombúcsúra és két gasztronómiai versenyre is várják a jelentkezőket. Nagy Gergőt, a Szendrei Júlia közösségi színtér és könyvtár munkatársát kérdezem.
Nagymágocson a hagyományos közösségi és nemzeti ünnepeken kívül 4 nagy rendezvény van, ami turisztikai szempontból is érdekes lehet, térségi szempontból. Ebből 3-at szervez a Nagymágocs Nagyközség önkormányzata. Nagymágocson jellemzően a gasztrokulturális rendezvények és szórakoztató rendezvények, amik jobban megmozgatják az embereket. Az első ilyen rendezvényünk év elején a nagymágocsi kolbásztöltőverseny, leginkább a térségből, a testvértelepülésünkből és persze helyi csapatok szoktak rajta részt venni. A verseny inkább csapatverseny, de maga a rendezvény inkább családoknak szól.
Hozzák az alapanyagokat, vagy biztosítja az önkormányzat?
Biztosítja az önkormányzat az alapanyagokat minden csapatnak. Kifejezetten azért van, mivel versenyszerűen csináljuk, és ugyanazt a húst kell kapnia minden csapatnak ahhoz, hogy a verseny megvalósulhasson. A másik ilyen nagyobb rendezvényünk a nagymágocsi falunapok. Június közepe környékén szokott megvalósulni, Szent Alajos napra környékén, mivel általában ezt úgy próbáljuk ezt a napot belőni, hogy a búcsú a következő napra essen. Ez is egy közösségi és szórakoztató rendezvény, ezen a rendezvényen szoktak átadásra kerülni a nagymágocsi nagyközségért kitüntetések. Rengeteg gyerekprogrammal is kiegészítjük a dolgot, és ennek is szokott lenni valamilyen, szinte minden évben valamilyen gasztronómiai töltetet. Ebben az évben egy főzőverseny volt, de minden évben szoktunk valamilyen kisebb dolgot beletenni, egy pálinka versenyt, vagy valami hasonlót. A harmadik rendezvényünk az a Grillmesterek éjszakája. Ez augusztusban szokott megvalósulni. Ez már inkább a fenteknek szól. A térségből is helyi csapatok szoktak egy grillezést így az estében menőbe menve csinálni. Ezeket természetesen ez is verseny, viszont itt már sok, ez egy teljesen szabad verseny, itt mindenki teljesen a hozott anyagból dolgozik, és
hozza a grill eszközöket is magának?
Igen, grill eszközöket is, tehát ez egy teljesen szabad verseny, de ez inkább ilyen, mindenki grillezne egy kicsit, meg szórakozzon egy kicsit, csak azért legyen egy jelképes tétje a dolognak. Minden rendezvényünk itt a Szendrei Júlia közösségi színtér előtti téren, meg magán a színtérbe valósul meg. Itt a Petőfi tér, ez a nagy tér.
Itt a kemence is itt van.
Itt a kemence is itt van. Itt. Természetesen ez is gasztronómia, itt szoktunk sütögetni.
Szebellédi Endrét, Nagymágocs község polgármesterét, és Nagy Gergőt, a Szendrei Júlia közösségi színtér és könyvtár munkatársát hallották. A muzsika után településbe járó sétára indulunk Koszti Gábor Mátéval, Nagymágocs helytörténet kutatójával.
Thank you. Koszti Gábor Máté vagyok, könyvtáros és helytörténettel foglalkozom. Most a Nagymágocsi kastélyban járunk, amelyet Gróf Károly Imre építetett.
Ahogy megközelíti az ember az udvarról, az utca felől a kastélyt, egy park részen halad keresztül, és akkor tárul szemelni ez a rendkívül szép U-alakú, legalábbis így a front részről U-alakú barokk kastély, jól mondom, mikor épült, kinek a nevéhez fűződik az építése?
Ugye ez egy angol park, 41 hektáros maga a kastély területe, és a kastélyt Viktor Siedek morvországi építész tervezte 1896-ban. 1897-re fejeződött be az építése, és Bertold Lipót még, aki beházasodott a Károlyi családba, Gróf Károlyi Ferdinandát vette feleségül, ő is épített kastélyokat, és ő még hozzájárult a tervezéshez, így kialakult egy neobarokk eklektikus stílus kombináció, amihez hasonlót legközelebb a Schönbrunni kastélyban láthatunk. Ezelőtt volt itt egy régi kastély, emellett a kastély mellett egy nyári kastély volt, 1771-es datálású az a Nimród szobor, ami már a nyári kastélynak a létezését feltételezi, és ez egy egyszintes nyári kastély volt, egy télalakú, ezt használták sokáig, majd pedig Gróf Károly Imre építette meg ezt a gyönyörű kastélyt. Az első, mondjuk azt, hogy tőke része az ugye 100 ezer aranykorona volt, viszont folyamatosan bővítették, és ilyen 20-20 ezer aranykoronával folyamatosan építették ki a kastélyt, hiszen ez a része, ahol most mi állunk, ez a C betűnek tulajdonképpen a belső része, ez a hátsó része a kastélynak. Itt van két ösvény, és a kocsik ide érkeztek be, és majd itt, ahogy bemegyünk, a hal, vagy a társalgó, az volt az a terület, ahova a kocsiról leszállók beléptek először, és a másik oldalon a szabinők elrablása szoborcsoport felől pedig a kastély eleje látható. Tehát ez a része a kastély hátulja. A kastély elején van is egy homlokzati felirat, amely rásugal erre a tulajdonságra. Láthatjuk itt a Nagy Károlyiak címerét, ugye ez Nagy Károlyi, Károlyi Imre gróf építette ezt a kastélyt.
Ez az óra alatti rész, ott láthatjuk igen, a címert, igen, a felső manzártető alatti rész.
Igen. Illetve az is egy érdekesség, hogy itt a hátsó részen egy kisfiú hallal szoborot láthatunk, amely szökőkútként is funkcionál, és ezt Gróf Károly Tiborról mintázták. Gróf Károly Tiborról fogok még beszélni, amikor felmegyünk a kápolnába.
Több régi elemet meghagytak a kastély homlokzatán, például a zsalugátereket, a stukkókat, a díszeket.
2000-ben újította fel a Csongrád megyei közgyűlés egy nagy felújítás keretén belül, és akkor egy teljes körű felújítást csináltak, és azóta egyébként folyamatosan javítják azokat a területeket, amelyek problémásak, ahol vannak eróziós hatások. Nagyon fontos tudni azt, hogy a Nagymágocsi Károlyi kastély az műemléki védelem alatt áll, és éppen ezért a magának, az állapotának a megtartása az ugye nem csak presztízs kérdés, hanem egy nagyon fontos feladat, hiszen a műemléki védelem az ugye azt is jelenti, hogy ez egy állandó állapot, és a másik, ami nagyon fontos viszont, tehát ez az intézmény most egy szociális otthon, viszont a műemléki védelem miatt nem lehet rajta módosításokat végrehajtani, és ezért a magát a funkcióját nem tudja teljes körön ellátni, hiszen nem tudják akadálymentesíteni minden területét, ahol kellene. Úgyhogy ez egy ilyen sziszifuszi állapot, hiszen ugye van egy műemléki védelem, ami miatt mindig újítják a kastélyt, meg ugye a maga a szociális otthon jellege miatt mindig van foglalkozva vele, vannak itt emberek kívülről, belülről is próbálják ápolni, viszont van egy ilyen része, ami megköti a kezüket a fenntartóknak.
Nagyon szép épület, így is mehetünk, akkor nézzük meg belülről, mi az, ami látható, vagy látogatható. Belépünk talán a vadászterem. Vadászterem ez? Milyen terembe érkezünk?
A hivatalos funkciója hal, vagy más néven társalgó, viszont vadásztrófeák is láthatóak, mivel itt a Károlyiak nagyon komoly vadászkultúrát honosítottak meg, főleg Gróf Károlyi Imre. Fontos tudni a vadászatról, van egy áthallás az akkori aktuál politikára, hiszen Nagybányai Horthy Miklós fia, ifjabb Horthy Miklós, Gróf Károly Imrének a lányának udvarolt, Gróf Károly Konzellónak, és gyakran jártak ide vadászni, viszont azután, miután a Konzellóval megromlott a viszonya ifjabb Horthy Miklósnak, azután a Horthykat a Károlyiak hát kiutasították, hogy nem jó szemmel nézték, tehát azt mondta Károly Imre, hogy akkor ne jöjjenek, de ettől függetlenül nagyon komoly vadászkultúra volt itt Nagymágocson, és ugye ami nagyon fontos, ez a parketta, vagy hát ez a padlóburkolat, ami padlófűtéssel fűtötték fel a Károlyiak. Ugye ez akkor egy bevett hagyomány volt a nagyobb kastélyoknál, hogy padlófűt is használtak. Vannak benne apró kis vájatok, amiket nehéz észrevenni, de egyébként ezek erre szolgáltak. És fontos még megjegyezni, hogy a villany technológiát is az akkori korszerűsítés jegyében vezették be. Nem volt a településen a 910-es évekig kültéri világítás, viszont a kastélynak már a megépítése után az 1900-as évek elején, 1901-ben képítettek egy gázvilágítást, majd pedig egy gőzgéppel működő korszerű világítást alakítottak ki. Ugye eléggé naprakészek voltak, haladtak a korral, és próbálták ezt a kastélyt is abban a pompájában minél jobban megjeleníteni.
Egy olyan teremben állunk most, ami galériás, és a legtöbb alkotó része fa. Nem csak a mennyezet, a terasz, a galéria, a belső terasz, a galéria, hanem még a falak is körben fával vannak lambírjázva.
Igen, tehát próbálták korban megtartani az épületet, ugye részben a műemléki védelem miatt, részben pedig ugye azért, mert alapvetően a károlyok is olyanok voltak, hogy szerették az úri gazdagságot megmutatni, és azután, amikor már ide került úgymond a szociális otthon, akkor ezt próbálták így meghagyni, és akkor megtartani azt a korhű szellemiséget, ami itt volt. Nagyon fontos ezzel a teremmel kapcsolatban megjegyeznem, hogy ezt a termet láthatjuk egy filmben, amit 2015-ben forgattak, ez a 4H Studio, Heinrich agyát Himmlernek hívják, ez a film címe, és itt báli jeleneteket forgattak a kastélyban.
Tehát innen a nagy teremből falépcsőn, eredeti falépcsőn sétálunk fel a galériára.
A szőnyeg is, ami ugye a lépcső közepén van.
Kicsit csendesíti a járásunkat.
Igen, és itt lesz majd a kápolna, az első ajtó, ahogy lépünk.
Igen, és nagyon érdekes a millió hirtelen, hogy a fa falak után, a fa padló után, ebben a teremben minden kő, illetve márvány. Az eleve kápolnának épült itt már a kastély építésekor.
Eredetileg úgy volt, hogy itt az emeleten voltak a gyerekszobák. A kastély első, tehát földszintjén voltak a dolgozószobák, illetve a felnőttek ott élték az életüket, és itt fent voltak a játszószobák. És ez a kápolna, az első ajtó, ami, ahogy feljövünk az emeletre, ez volt Gróf Károly Tibornak a játékszobája, vagy játszószobája. Azt kell tudni róla, hogy ő, ahogy elvette a Gróf Károly Imre a Gróf Károly Zsófiát, ugye az első és a harmadik ág egyesült, és a Gróf Károly Tibor, mivel hogy első szülött fiú volt, ő herceg lehetett volna. Nagyon kedves gyerkőz volt, viszont 5 éves korában torokgyíkot kapott. És ugye megkértek itt egy helyi gyógyítót, Rózsa bácsit, aki országos hírű gyógyító volt, hogy gyógyítsa meg. Viszont Rózsa bácsi ráutalt arra, hogy az unoka testvérség miatt gyengébb immunrendszere van a Tibornak, mint a többi hozzáhasonló korú gyermeknek. A károlyak ezt nagyon rossz néven vették, és azt mondták, hogy akkor majd más meggyógyítja. Az a baj, hogy utána későn jött már vissza Rózsa bácsi a képbe, mert másfél éve eltelt, nem volt sikere a gyógyításoknak, vagy a gyógyítókuráknak, és 6,5 éves korában jött vissza akkor Rózsa bácsi a képbe, de akkor már késő volt megmenteni a Tibort. Őróla mintázzák ugye a kisfiú halászobrot, illetve itt a kápolnában van 2 szobor, az egyik ugye Gróf Károly Imréné Károlyi Zsófiát ábrázolja, a másik pedig Gróf Károly Tibort. Ezt az emeleti kápolnát az ő emlékére szenteltette fel Gróf Károly Imre, 9. Pius pápa engedélyeztette a szentelést. Kárárai márványból van itt a talapzat, illetve az oldalrész, és nagyon érdekes, hogy egy időben, amikor voltak ugye templomi misék, akkor vallási életet is folytattak itt a károlyak. De ettől függetlenül a legfőbb motivum az ugye Gróf Károly Tibor elvesztése. Nagyon érdekes az, hogy nem sok kastély van az országban, de még a világon is, ahol emeleten van egy kápolna. Tehát a kastélyoknak általában a földszintjén vannak a kápolnák, viszont ez egy emeleti kápolna, méghozzá pont azért, mert itt játszott és itt élt a kis Tibor, aki a primogenitúra alapján herceg lehetett volna.
Kijöttünk a tópartjára, ugye itt látjuk azokat a fákat, amik telepítettek, itt egy mocsári ciprust a háttérben a víz túloldalán, tölgyeket, különböző fenyőféléket, és ha megfordulunk, akkor pedig a kastély első része tárul a szemünk elé. Milyen elemei vannak a parknak? Szobrok, házikók, ami színesítette akkor és most is a park jelleget.
Ha már a kastélytóról beszélünk, akkor van itt egy halászház. Régen, amikor a gróf Károly Lajos ide látogatott hosszú idő után a 90-es években, a rendszerváltás után, akkor a halászházban szállt meg egyébként. Itt a kastély elejével kapcsolatban szeretnék egy fontos dolgot megjegyezni, ugye a kastély eleje nem szimmetrikus. Ha szemből nézzük, akkor a bal oldalán vannak azok a helyek, amik régen dolgozószobák és lakószobák voltak, a jobb oldalán pedig a könyvtár és a téli kert található. Ez a szökőkút, ami a tóra néz, ez a Szabinők elrablása, amely Giovanni da Bologna alkotott. Ő egy manierista szobrász volt, 1605-ben készült el az eredetije ennek a szobornak, a Palazzo Vecchio-ban látható. Ugye a manierizmust a reneszánsz és a barokk korszak között található, ez egy átmeneti művészettörténeti időszak, illetve még a 4 évszak szoborcsoportból mintáztak egy-egy szobrot, ami körülöleli a Szabinők elrablását. Az eredeti Szabinők elrablás az egy 3 alakos kompozíció, a 4 évszak szoborcsoport pedig körülöleli. Ugye minden évszak egy korszakot, egy életkort és egy-egy foglalkozás, vagy egy olyan évszakba vágó életszakaszt ábrázol, amelyek meghatározzák az életünket, ugye tavasztól egészen télig. 1910-re egészült ki az egész park abban a formájában, ahogy láthatjuk, tehát 1910-re létesültek azok a infrastruktúrák, ugye itt a kastélytóval, a tóparti pihenővel, a szobrokkal, amit tulajdonképpen most is láthatunk.
A Nagymágocsi Károlyi kastély és parkjának látogatása előreegyeztetve engedélyhez kötött. Koszti Gábor Mátét hallották. Megérkeztünk a következő helyszínünkre, a kastély kertjében található Nagymágocsi Római Katolikus templom előtt állunk. Ez is nagyjából a kastély idejében épült, vagy köthető valamelyik károlyi építtetéhez?
Nagymágocsi Római Katolikus templomunkat 1883-ban építette gróf Károlyi Alajos, Gonzága Szent Alajos tiszteletére szenteltette fel, Bahó Viktor készítette a terveket. Nagyon érdekes stílus kombinációt láthatunk, hiszen égbetörő, viszont vastagok a falai, majd ezt bent megnézzük. És ugye maga a templomnak egy ilyen világos rózsaszín színe van. Ugye egy főhajóval rendelkezik. Az üvegeket Kacma Nede biztosította, aki a Mátyás templomnak az üvegeit is tervezte.
Ahogy megközelítjük a templomot, két oldalon kovácsolt vas kerítés övezi a feljáratot, és van egy-egy jobb, illetve bal irányban egy olyan kis ösvény, amin körbe lehet járni. Akkor most belépünk a belső térbe.
Ahogy befelé lépünk, ugye itt láthatunk egy gyönyörű szép ajtót.
Régi faajtó.
Régi faajtó egyébként, ugye vas mintázatokkal, növényi mintákkal. És ha ide belépünk, akkor az első dolog, ami talán a hallgatók számára is érdekes lesz, hogy nagyon jó itt az akusztika. Ugye láthatjuk ezeket a gyönyörű üvegeket, amiket Kacman Ede készített, növényi mintásak és világos, sárga, kék szín variációkkal találkozhatunk. Itt velünk szemben láthatjuk a Jézust a kereszten, a képeken látható Mária és József. Több kisebb, nagyobb szobor is látható itt a templomon belül.
Ha a szentélyt nézzük, szintén megjelennek az ólomüveg ablakok, egy része kör alakú, szemben velünk, a szentély fölött, ott pedig félkör alakú, hosszúkás, sokkal színesebb üvegablakok, szemben velünk Krisztus a keresztfán, és két oldalon, nem látom pontosan, hogy kiket ábrázol, segítsen nekem, Máté.
Ja, az egyik az a Mária, a magyarok védőszentje. És ugye láthatjuk még itt a Gonzága Szent Alajost, akinek a tiszteletére felemelték, felszentelték ezt a templomot.
Nem sok Szent Alajos templom van hazánkban.
Ugye a Szent Alajos leginkább a nagy lelkűségéről ismerjük. Maga Gróf Károly Alajos is egyébként rendkívül nagy lelkű volt a településsel, hiszen próbált iskolákat épített, 4 iskolát alapított itt Nagymágos szerte, és a tanároknak is igyekezett jó fizetést és lakhatási körülményeket kieszközölni, illetve az 1800-as évek végétől a számtartói lak vagy tisztartói ház átalakításra került, és egy parókia lett. Ugye innentől datáljuk a kapucinusok megjelenését Nagymágoson, akik ugye kódisbarátként jelen voltak egészen 1998-ig. Legutoljára ifjabb Neubauer József, más néven Felicián atya, látott el itt nagyon komoly vallási tevékenységet, akiről a Nagymágocsi helytörténeti gyűjteményben fogok még sokat beszélni.
Ugye, ahogy az ember fölfelé néz, a mennyezeten nem freskókat lát, nem a fal mennyezetet látja, hanem fakazetták, de nem a hagyományos fakazetta, igen, hanem ennek is megvan a csúcsívessége, de teljes mértékben fa.
Nagyon érdekes ötvözete ez a gótikának, és valamilyen szinten a román stílusnak, a neoromán stílusnak, hiszen a gótikában láthatunk ugye a mennyezet felé csúcsosodó boltíveket, viszont a román stílusban egyfajta hagyomány az, hogy kazettás a mennyezet a templomok tetején, bár ott a freskó is megjelenik, de igen gyakori a kazettás mennyezet is, ez egyfajta hibrid építészettörténeti stílus.
Igen. És itt szemben velünk pedig látjuk az orgonát, ez is egy kupola alatt helyezkedik el, ugye a torony alatt van a kupola, és közvetlen alatta pedig a bejárat.
Így van, ugye az orgona részben felújított, most várunk egy pályázati lehetőségre, hogy ezt teljesen fel lehessen újítani. Nagyon fontos, hogy egyébként minden évben rendezünk adventi ünnepségeket, és rendszerint ide látogatnak el a Szentesi Zeneiskola növendékei, akik koncertet adnak. Nagyon jól kihasználva ennek a teremnek az akusztikáját, és ezzel hangolódunk karácsonyra, illetve a közösséget, a községet, így próbáljuk megmozdítani, hallgassák és élvezik ezt a gyönyörű akusztikát.
A kastély mögött elterülő két tavat szigetek, gyékényesek tarkítják. Kiváló horgászati lehetőséget biztosít a versenyzők és az engedéllyel rendelkező hobbi horgászok számára. Partján sétaösvények, pihenő és közösségi pontok vannak kialakítva. Vize olyan meleg, hogy télen sem fagy be, így a madárvilág is gazdag élőhelyet talál a partmenti nádasokban.
Török Antal vagyok, a Nagymágocsi Horgász Egyesület titkára és halászati ír. A Horgász Egyesület 2010-ben alakult, az akkori polgármester és nagypár helyi horgász jó voltából. A két tó összterülete 2 hektár, létszámát tekintve 60 főt számlál az egyesület, halfajok tekintetében túlnyomó részt ponty, bolár 80%-ba tükör, illetve tőponty. Kiemelném az amúr, illetve szürke harcsa állományunkat. Nagyobb fogások is voltak, 15 pluszos pontyok, illetve az idén már 21 kilósnál is nagyobb szürke harcsát fogott egy helyi horgász. Illetve a tavakban megtalálható még a keszek, kárász, tokhal.
Ezeket telepítik, vagy most már olyan az állomány, hogy önmagát szaporítja?
Pontyok tekintetében telepíteni kell, tavasszal, illetve ősszel, illetve minden ősszel nagytestű pontyokat is telepítünk, 5-8-10 kilós pontyokat. A tórendszer végül is két tóból áll, egy másfél hektár, illetve a kisebbik rész az egy fél hektáros részből, ami össze van kötve zsilippel.
Horgászjegyeket lehet vásárolni, és nyilván az egyesület tagjai jöhetnek, foghatnak bármikor kedvük szerint. Hogyan zajlik itt a horgász élet?
A horgászat az év 365 napjában megvalósítható, mivel 55 fokos melegvíz táplálja a tavakat, és a kis tó ezáltal egész évben horgászható, nem fagy be, illetve szeretettel várjuk a napjegyes horgászokat is napkeltétől napnyugtáig. Online felületen lehet megvásárolni a horgászjegyet. Céges rendezvények szoktak lenni, illetve a nagy tavon versenyeztetés szempontjából telepítjük jobban apró halakkal.
Mit akar egy ilyen horgászverseny? Ez hogyan zajlik?
Hát időpont egyeztetés útján ki lehet bérelni a tavat. 36 fő a maximális létszám a nagy tavon, és mind úszós, mind féder, vagy bármilyen módszerrel alkalmazható a tó. Átlag mélység 2 méter, és ezáltal a halak megtalálják mindig a megfelelő vízmélységet, ahol jól érzik magukat.
Említette, hogy nagyon magas a vízhőfok. Most is látjuk itt a háttérben, hogy csobog bele a víz valahonnan. Honnan jön ez a víz? Milyen összetétele van ennek? Mi miatt ennyire értékes és magas hőfokú?
Hát a tó mellett egy olyan 30 méterre van egy kút, amelyből nem termál víz, hanem meleg víz, mivel 55 fokos csak a vízhőmérséklete, de ezáltal téli időszakban sem fagy be a tó.
A víz alatti élővilágról volt szó. Miket láthatunk, miket figyelhetünk meg a vízfelszínen, illetve a parton?
Hát tavasszal és ősszel jobban gémeket lehet találni a tóparton, illetve az év egész évben a vadkacsa állomány, illetve a szomszédos területről is át szoktak szállni, és akkor azok fészkelnek itt a jégkényesben, nádas szigeteken.
Mire készülnek, milyen versenyre most nyáron a Horgász Egyesületnek mi a feladata, milyen lehetőségei vannak?
Most zajlott le egy gyermektábor, egy egyhetes gyermektábor. A következő nagy rendezvény szeptemberben lesz egy gyereknap. A horgászmódszerek, bemutatók, illetve ingyenes horgászat várja az ideérkezőket.
Az iménti percekben Török Antalt, a Nagymágocsi Horgász Egyesület titkárát, Horgászati Őrt hallották. Thank you. A település helytörténeti gyűjteménye a régi uradalmi iroda épület termeiben kapott helyet. Létrehozója a község egykori plébánosa, a rendkívül sokoldalú Felicián atya volt. Papi szolgálata mellett nyelvészettel, bélyeg- és ásványgyűjtéssel, régészeti feltárásokkal is foglalkozott. Koszti Gábor Máté kalauzol.
Ez a nagymágocsi irodalmi iroda, amelynek az építése az 1846-ban fejeződött be. Nagyon fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy gróf Károly Lajos volt az első olyan gróf, aki nagyon komoly szintre vitte a Nagymágocson a földművelést. 1847-től 1850-ig létesült itt egy nagyon komoly irodalmi központosítás, és utána is, csak ugye 47-től 50-ig Szendrei Ignác, Szendrei Júlia édesapja volt itt jószágkormányzó, majd pedig 50-től 53-ig Klauzál Imre, Klauzál Gábor testvére volt szintén jószágkormányzó, egy országos szintű mintagazdaságot építettek ki, olyan magas szintre, hogy a Crystal Palace magazin írt a nagymágocsi irodalomról és az abban található értékekről, a mintagazdaságról. Innen az irodalmi irodából tudták irányítani a jószág kormányzást, a jószágok és a növény- és állattermesztésnek a munkafolyamatait.
Mekkora területen gazdálkodott a Károlyi család ebben az időben, tehát amikor kiépült ez a mintagazdaság?
Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy gróf Károlyi Lajos idején mostani nagy mágocshoz még hozzátartozott ugye Eperjes, Árpád-Halommajor, illetve Mágocsoldal, ez ugye később épült ki lakossági szempontból ugye a 70-es években, még olyan területek, amik székutashoz tartoztak, így külterületként, illetve Szegvárhoz tartoztak külterületként, tehát nagyon nagy uradalom volt, és az állatállományt, illetve a növénytermesztést, azt konkrétan megduplázták a teljesítményt, és 10 év alatt nagyon komoly mértékeket tudtak meglépni.
Miket tartottak?
Ugye haszonállatokat tartottak. Elsősorban az volt itt a cél, hogy ugye ezekkel is magát az irodalomnak a gazdaságát fel tudják lendíteni, illetve nagyon fontos volt, hogy a lehetőleg a legkevesebb befektetésben legnagyobb pluszt tudják kihozni. Éppen ezért volt az elején nagyon komoly jószágkormányzóság, akik felvitték a színvonalat, és onnantól már nem volt megállás.
Följövünk a Tornácra. Ez is nagyon szép épen megmaradt. Egyébként Szendrei Júlia édesapját említette, ő a Festetics uradalomnak is munkatársa volt egy időben, innen került, aztán kezd helyre, Fenékpusztára.
1847-től 50-ig volt jószágkormányzó. Fontos megjegyezni, hogy Szendrei Júlia is élt itt Nagymágocson egy időben, 49 és 50 között, ugye Petőfi Sándor fia, Petőfi Zoltán itt nevelkedett Nagymágocson.
Mire használják ezt az épületet?
Magát az épületet három részre tudjuk elkülöníteni, ahol most vagyunk, ez úgymond a keletre néző rendezvényterem része az épületnek, tudnak házasságokat tartani, illetve családi és más jellegű rendezvényeket, a helyi lakosok is gyakran igénybe veszik.
Ez az egyik oldal, és akkor innen nyílik egy következő szárnya az épületnek.
Igen, innen szedjük a helytörténeti gyűjteményt.
Felicián atya helytörténeti gyűjtemény.
Furcsa lehet, hogy egy atyáról neveznek el helytörténeti gyűjteményt, vagy bármilyen jellegű muzeális építményt, de nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Felicián atya eredetileg tehetős családból származott, viszont korán elhunytak a szülei, és 14 éves korában tüdőgyulladást kapott. 1913-ban született, ugye 27-ben kapott tüdőgyulladást, és ebből felépült, nagyon komoly életveszélyben volt, de felépült, és ezt ő isteni csodának tartotta, ezért ezután a Mária Besnyői kapucinos rendházhoz került. 1943-ban érkezett Nagymágocsra először, majd pedig 45-től itt a egyházi életet szervezte, de nem csak egyházi életszervező volt, hanem a cserkész mozgalomban nagyon komolyan kivette a részét, ő cserkésztiszt volt, emellett pedig a kulturális életnek is egy sarokköve, hiszen az amatőr színjátékos volt, mindenféle klubba körbe igyekezett bekerülni, és több nyelven tudott, hogy Esperantó ligának is tagja volt, ugye a Szentes és az Orosházi Esperantó csapatnak is volt a tagja. Ritka bélyeg és kristálygyűjteménye volt, amely országos szinten is egyedülálló, bélyeg szakkört is vezetett ugye Derekegyházán is itt is, ugye, és kis együttéménye is volt, és ami számunkra talán a legfontosabb, az a helytörténetért tett tevékenysége, ugye amatőr régészeti ásatásokat végzett itt a település határán. Próbálta megtudni azt, hogy ha már ő ide került, akkor ki kell tekintő előtte, és az ő hagyatékából rengeteg kiállítási tárgy található itt a helytörténeti gyűjteményben, amelynek két kiállítóterme van, két állandó kiállítással. Az első kiállítóterem a Nagymágos Annó, ugye Nagymágos történetét mutatja be, és a második kiállítóterem pedig az ünnepek két köznapok. Ez egy század elejé, 1920-as, 30-as évekbeli butorokból álló kiállítóterem, amiben van egy rész tárlat, az Iparosok udvara nevű tárlat, amely pedig a nagymágocsi iparosok életét és az iparosságot hivatott bemutatni. Ugye ezeket részben Felice nagyja gyűjtötte, részben pedig a Szegedi Tudományegyetemnek a néprajz szaka gyűjtötte össze a nagymágocsi emberektől, különböző felajánlások révén.
A másik oldalon pedig a település történetéből láthatunk képeket, fotókat. Itt vagyunk most, ugye ebben a nagyon szép uradalmi irodaházban. Hú, de szép épület volt ez régen. Most is, de ugye ez a dúsan befutott növényzet hozzátett ennek az épületnek a szépségéhez. Ez itt a plébánia épülete, az egykori plébánia épülete.
Fontos megjegyezni így a plébániával kapcsolatban, hogy ez régen tisztartói ház volt, és az 1870-es évektől kezdték el kialakítani azt, hogy itt plébánia legyen. Valajos szorgalmazta, hogy épüljön ki egy önálló lakhatás a mindenkori papok, plébánosok számára. Ugye ezeket az épületeket, nagymágosi irodalmi irodát, illetve a hátunk mögött található zapsodós magtárat Ibbion Miklós tervezte.
Átléptünk a helytörténeti gyűjtemény másik termébe. Három osztatú ház jellegét idézi az emberben, de kicsit másképp van berendezve, mint ahogy általában a paraszti vagy polgári épületeknél megszokott. Gondolom ennek is jó része Felicien atyától származik még.
Ez az épület ugye korábban irodalmi iroda volt, viszont a szocializmus alatt itt tanácsháza funkciót látott el, és utána pedig a 2000-es évektől, 2001-től átköltöztek a korábbi TS irodába a nagymágos vezetősége, és akkor kezdték el kigondolni azt, hogy mi is legyen ezzel a helyel. Adott volt egy hatalmas tudásállomány, és adott volt egy nagyon komoly felajánlott értékgyűjtemény, és ebből adódóan berendezték az első teremben ugye az első kiállítótermet, a Nagymágos Annó kiállítótermet, ez pedig a második kiállítóterem, ami az Ünnepek Hétköznapok címet viseli. Nagymágocsi emberek életének mindennapjait mutatja be, több helyről, több település részről jöttek ide anyagok, Nagymágocs környékéről, Lajosszállásról, Árpádhalomról.
Egy-kettő tárgyat emeljünk és fűzzünk hozzá valamit. Jó. Lépünk akkor a bal oldalra, hogy ez a lakótér, a konyha és a szoba, és ezeknek a berendezési tárgyai elemei, sőt, ha megfordulunk, egy iskolai padot is láthatunk, egy iskola sarkot.
Táblával. Igen, ezek ugye a Lajosszállási iskolából jöttek ki, illetve a citera kapcsán megjegyezném, hogy volt TS zenekar, az 1950-es években, és most is van egy Nagy Mágocsi, ne felejtsd Népdalkör és Napraforgó citarazenekar, akik jelenleg a Vaslajos Népzenei Döntő, Kárpát-medencei döntőjében vesznek részt majd. A dalkörben is van olyan tag, akinek az apukája játszott a TS zenekarban. Láthatunk itt palatáblát, ceruzahegyezőt, ezek működő tárgyak, és ugye az iskolapad is ugye a régi iskolából került ide. Egy régi citara, régi estitara és egy hasas új tenor citara található. Ezután találunk egy bölcsőt. Bölcsővel kapcsolatban mindig megjegyzem, hogy ugye Szendrei Júlia és Petőfi Sándor gyermeke, Petőfi Zoltán egy évig itt nevelkedett. Ezeknek egy része a Szendrei Majorságból, illetve Zoltán térből jönnek. Ezután pedig láthatunk szakmabeli tárgyakat, szövő alkalmatosságot, teknőt, hústöltőt, amiket az emberek hétköznapi tevékenységeikben használtak.
Egy disznóvágáskor a hulkatöltő, húsdaráló, ezek előkerülnek.
Így. Úgymond újabb tárlatunk, az pedig az iparosok udvara, aminek az a célja, ez konkrétan a harmadik része ennek a teremnek. Ennek az a célja, hogy a Nagy Mágocsi iparosságot bemutassuk. Itt a legeslegelső, ha óramutató járásával megegyezően járunk, a legeslegelső tárgy, ami ugye elénk akad, az egy nagyon szép, nagyon jó kiművelt zsalú asztal, saját asztalos szerszámokkal, akik fával dolgoztak, illetve fémekkel dolgoztak, ezek saját maguknak faragták ki a szerszámaikat. Ezt is úgy kaptuk felajánlásból, illetve...
Nagyon, nagyon sok gyalut látunk itt, különböző méretű, különböző satú szorítókat, fúrókat, tehát mindent, amit az asztalosok használtak.
És ezeket mind kézzel faragták ki.
A cipész, a kovács, sarok.
Fontos megjegyezni a szőlészettel kapcsolatban, hogy Nagy Mágosnak van egy település része, Ótonpahát, amit a nagymágocsi emberek Kapásfalunak ismerik, és nagyon komolyan termesztetik a szőlőt. És amikor szüretelték, akkor ezt Kapás emberek szüretelték le, és innen ered a Kapásfalu név. És akkor láthatunk egy cipészetet, láthatunk fodrász helyiséget, egy nagyon szép kályhalapot, Nagy Mágoson nagyon sokáig élt kályhásunk, sajnos nemrég hunyt el, de nagyon szép kályhákat csinált, és nagyon jól értette a szakmáját.
Igen, ez a kályha rakómester, gondolom, ő volt, aki a cserékkályhákat
rakta. Igen. Ő adta ezt az alapot is nekünk, illetve az első kertőteremben is láthatunk egy nagyobb kályhát, az a régi kályha volt, az a régen fűtöttek.
Szabónak a mestersége. Itt belépünk egy varrógépes szobasarokba, egy szobarészbe. Két varrógépet látunk, illetve fölakaszgatva ruhákat, vasalókat, különböző ollók. És
azt a varrógépet láthatunk, amelyek, ha hozzáértők ezek, működhetik őket, akkor még működőképesek. Illetve a falra felfüggesztve láthatunk ingeket és ruhákat.
A Nagymágocsi helytörténeti gyűjteményben Koszti Gábor Máté, a Szendrei Júlia közösségi szintér könyvtárosa kalauzolt. A gyűjtemény előre egyeztetett időpontban látogatható. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.